Kedves testvéreim, Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Márk evangéliuma 16. részének a 6. és 7. versében a következőképpen. De így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt, nincsen itt. Íme ez a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Ünneplő keresztény gyülekezet. A Márk evangéliuma Jézus feltámadásának a történetével zárul. Az evangélista egészen röviden és tömören számol be arról, hogy ezen a reggelen, húsvét reggelén néhány asszony kimegy Jézus sírjához. Azért teszik ezt, hogy a zsidók szokása szerint a megvásárolt illatos kenetekkel megkenjék Jézus holttestét. Amikor azonban odaérnek a sírhoz, csodálkozva látják, hogy a sír már üres, találkoznak Isten angyalával, aki hirdeti nekik az örömhírt, hogy nincsen itt, Jézus feltámadott, él. Az angyal azt is parancsba adja az asszonyoknak, hogy menjenek el a többiekhez, a tanítványokhoz, és mondják el ezt a jó hírt, az evangéliumot, hogy Jézus feltámadott és él. És itt hirtelen azt olvassuk, vége szakad az evangéliumnak, ezzel a mondattal zárul az evangélium, ekkor kijöttek, és elfutottak a sírboltból, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek nem mondtak el semmit, mert féltek. És ez a hirtelen, ez a váratlan befejezés hiányérzetet kelt az olvasóban. Olyan, mintha valakit félbe szakította volna az elbeszélést. Mintha befejezetlen lenne az evangélium. Hiszen elhangzik az örömhír. Feltámadott, nincsen itt. De mintha az asszonyok ezt a feladatot képtelenek lennének betölteni. Senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. És nem olvasunk a feltámadott Jézus megjelenéseiről, nem hangzik el egyetlen szó sem arról, hogy a feltámadott Jézus hogyan jelenik meg a tanítványoknak. Érezzük, valami hiányzik itt az evangéliumból. Hozzá kell tennünk, hogy a Márk evangéliumának a Bibliánkban található szövegében van még néhány vers, a 9-től a 20-ig tartó versek. De a Szentírás lábjegyzetében ott találjuk a megjegyzést, ez a zárás a legrégibb kéziratokban nem található meg. Ugyanis már az ős keresztény egyház is úgy érezte, a Márk evangéliuma befejezetlen. És már az ős keresztény egyház éppen ezért egy záró részt, ezt a 9-től 20-ig tartó verseket, ezt a szakaszt hozzátette az evangéliumhoz. Nem maga Márk műve ez a néhány vers, hanem az ős keresztény egyház a gyülekezet közösségének bizonyságtétele. A Biblia magyarázó tudósok kétféle magyarázattal is előállnak. Az egyik szerint lehetséges, hogy Márk evangélista befejezése elveszett az idők során. Vagy valami más okból, betegség, halálozás miatt nem tudta befejezni ezt a részt. Hiszen az egész evangélium szerkezetét tekintve logikusnak látszik, hogy itt az evangélium végén, összefoglalva az eseményeket, Márk evangélista is a többi evangélistához hasonlóan beszámoljon a feltámadott Jézus megjelenéseiről. hiszen Jézus ígéretet tett erre a tanítványainak. Magyarázók másik csoportja viszont azt vallja, hogy az evangélista valójában tudatosan hagyja abba itt az evangélium elbeszélését. Azt az evangéliumot, amelyről a bevezetésben azt olvassuk, Jézus Krisztusról, az Isten fiáról szól, tehát már az első mondatban az evangélista elmondta a lényeget, ezt az evangéliumot nem zárja le, nyitva hagyja. És ez a nyitva hagyott evangélium azt jelenti, hogy az olvasóira, a gyülekezetre és a későbbi keresztény emberekre így ránk bízza a folytatást. Ezzel a különös, félbeszakított befejezéssel, mint egy meghív bennünket. Bekapcsol bennünket is a történetbe az evangélista. Hogy legyünk mi azok, akik folytatói. Legyünk mi azok, akik hordozói és továbbadói leszünk az evangéliumnak. Legyünk mi azok, akik majd elbeszéljük és továbbadjuk. Hogy a názáreti Jézus, aki meghalt a kereszten, ő az Isten fia, a szabadító, hogy ő feltámadott, hogy uralkodik, és előttünk jár, és velünk is kész találkozni. És valóban ezt kell tennünk, Márk evangélista kérését követve, vegyük át mi is most az asszonyok szerepét, lépjünk be mi is ebbe az üres sírba, vegyük át mi is a küldetést. S ha ne talán kétely merülne fel bennünk, ha azt kérdeznénk magunktól, miképpen lehetnénk mi, ma élő tanítványok, jobbak az egykori tanítványoknál, azoknál a férfiaknál és asszonyoknál, akik együtt voltak Jézussal az ő földi élete során, akik látták az ő csodáit, akik látták az ő halálát és az üres sírt, és feltámadott Jézussal is találkoztak, miképpen lehetnénk mi külön tanítványok náluk, akkor Márk evangélista valószínűleg ezt válaszolná nekünk. Ez az evangélium számotokra íródott. Legyetek tehát kitartó követői annak a Jézusnak, akit én, az evangélista, bemutattam nektek. Mert a feltámadása Jézusnak nem a véget jelenti. Ő szolgáló úrként, messiásként, szabadítóként előttetek halad. És most nektek kell gondoskodnatok a rászorulókról, amíg Isten el nem jön. Értelmet adott a szenvedésnek, halálával életet hozott. Higgyetek benne, hirdessétek őt azoknak, akik még nem ismerik, még nem reménykednek. Bármit cselekedtek, bátor szavaitok, szolgáló életetek mutassa mindenkinek, hogy hallottátok az Úr hívását, és úgy döntöttetek, hogy őt követitek, ameddig csak előttetek megy, ahogyan megígérte. Ezt a néhány gondolatot egy kommentár írója jegyzi meg, mint egy Márk evangélista szájába adva ezeket a szavakat. És valóban azt kell, hogy mondjuk, ez a nyitott, le nem zárt evangélium arra hív bennünket, hogy azt a feladatot, amit Jézus az asszonyokra, a tanítványokra bíz, azt a feladatot ránk is bízza, ez a feladat nekünk is szól. Márk evangéliuma ezzel a mondattal kezdődik, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Most pedig az evangélium végén ugyan ide érkezünk vissza. Hangzik ismét a felhívás az olvasóhoz, hozzánk. Menjetek el, hirdessétek, hogy Jézus feltámadott. A vég a kezdet. Jézus feltámadása az új kezdet. Nézzük tehát először is a körülményeket. Jézus feltámadásának körülményei. Miközben az evangélista a világ történelem valóban legcsodálatosabb eseményéről számol be, arról, amely az emberiség számára mindent megfordít, és mindent új fénybe, új nézőpontba állít, azt látjuk, hogy íme Márk evangélista bámulatra méltó egyszerűséggel fogalmaz. Ezt a nagy eseményt, a világtörténelem legnagyobb csodáját nagyon egyszerű szavakkal mondja el számunkra. Magát, a feltámadást nem is írja le, mint ahogy egyébként a többi evangélista sem, hiszen a feltámadást senki sem látta. Isteni titok ez, így tehát csak a feltámadás következményeiről, körülményeiről írhat. Az evangélium hitelességét bizonyítja, hogy íme a Szentíró, Márk evangélista nem akar semmit sem bizonygatni. Nem akar az olvasó számára valamit bebizonyítani, amikor leírja ezt az eseményt, hanem egyszerűen csak a tényeket közli. A Márk evangélista egy olyan vallás alapító lenne, aki most egy új irányzatot, egy új vallást akar létrehozni, akkor bizonyára arra törekedne, hogy kiszínezze a történetet. Akkor arra törekedne, hogy sok csodás, legendás, színes történettel, bátor bizonyságtétellel bizonyítsa a feltámadás tényét. Itt azonban egészen mással találkozunk. Íme Jézus követői közül csak néhány asszony maradt, akik még kitartanak, és ők is csak a kötelességüket igyekeznek megtenni. Az akkori szokásoknak eleget téve Jézus holttestét akarják illatos kenetekkel megkenni, végtisztességet akarnak adni egy halott embernek. Az asszonyokat tehát nem a misszió, nem az evangélium hirdetése, hanem csak egyetlen kérdés foglalkoztatja, miközben a sír felé mennek. Ki az, aki majd elhengeríti nekünk azt a nagy követ a sírbolt bejáratáról? Ez az egy kérdés van bennük. És amikor az angyal bejelenti nekik, hogy Jézus nincsen itt, nincs itt már a sírban, mert feltámadott, akkor azt olvassuk, hogy egyszerűen elfuttak, mert remegés és döbbenet fogja el őket, és senkinek nem mondtak el semmit, mert féltek. Amikor Jézus csodákat tett, gyakran olvassuk, hogy azt parancsolta, hogy ne mondjátok el senkinek. És akkor mégis mindenkinek elmondták. Most pedig, amikor a legnagyobb csoda a feltámadás csodájával szembesülnek, és amikor a parancsot is hallják, hogy most mondjátok el mindenkinek, most pedig hallgatnak. Semmiféle nagy csodáról nem hallunk, semmi hősiességről, semmi legendaszerű nagy tettről nem számol be a Szentíró. Sőt, ellenkezőleg úgy tűnik, tanítványok gyávaságáról hallunk, hitetlenségéről, tehetetlenségéről hallunk. Hiszen Jézus háromszor is jelentette tanítványainak előre, hogy mi fog vele történni. Hogy őt ellenségei elfogják, kiszolgáltatják a hatóságoknak, keresztre feszítik, meghal, és harmadnapon feltámad. És most úgy tűnik, ezen a rengelen senki sem számolt ezzel. Jézus szavait egyszerűen elengedték a fülük mellett. Nem hitték el. Nem vették komolyan azt, amiről a Mester beszélt nekik. Nem számolnak annak lehetőségével, hogy amit Jézus mondott nekik, az igaz lenne, hogy az lehetséges lenne, hogy Jézus, akit láttak meghalni nagypénteken, valóban feltámad is él, egyszerűen lehetetlennek tartják. Az asszonyok is így egyedül indulnak el húsvét reggelén a sírhoz. Nincsenek velük a férfiak, akik segíthetnének legalább azt a nagykövet elhengeríteni, kinyitni a sírt, nincs kire számítaniuk, egyedül mennek. És ebben a gyászos, ebben a kudarccal teli jelenetben egyszer csak valami történik. Egyszer csak fölhangzik az örömüzenet. Feltámadott nincsen itt. És itt érkezünk el a feltámadás tényéhez, annak jelentőségéhez. A nagypénteki események leírásában láthattuk Márk evangélista beszámol Jézus halálának körülményeiről. És arról is, hogy ott a halál órájában egy római százados Jézus kereszthalálát látva így kiáltott fel. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Ha idáig már eljutottunk, ha a századossal együtt mi is valljuk Jézusról, hogy ő az Isten fia volt, akinek kereszthalála helyettes áldozat, engesztelés a mi bűneinkért. Még mindig ott marad a kérdés, hogy vajon el tudjuk-e fogadni a feltámadás hírét is. Vagy megmaradunk ott, hogy Isten fia volt. Isten fia volt, akit keresztre feszítettek, meghalt és eltemettek. Valahogy így voltak ezzel Jézus tanítványai is. Úgy érezték, Jézus halála az egész ügynek a vereségét jelenti. Hiszen a halál ezek szerint mégiscsak hatalmasabb volt a Jézusnál, az Isten fiánál. A halál mégiscsak legyőzte Jézust. Így aztán a feltámadás hite még nem hatja át a szívüket. Ők még húsvét reggelén is nagypénteki tanítványok, akik csak Jézus halálát értették meg, de még nem jutott el számukra az örömüzenet, a feltámadás híre. És valóban ez az a pont, ahol minden megfordulhat. A feltámadás hite lesz az a sarokkő, amelyre az egész kereszténység ráépül. És minden ezen áll vagy bukik. Pál apostol nem véletlenül fogalmazza meg a korintusi levélben. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk. De hiába való a ti hiteket is. A feltámadás fénye éppen arra mutat rá, hogy Jézus valóban az Isten fia, amiről a római százados bizonyságot tesz, hogy bizony ez az ember Isten fia volt, ennek a hitvallásnak a bizonyítéka, hogy Isten igazolta az ő fiát, Jézus Krisztust. Mégpedig azzal igazolta, hogy nem hagyta őt a halálban. Az ő teste nem láthatott rothadást, ahogy énekeltük a húsvéti énekben. Isten azzal igazolta az ő fiát, hogy feltámasztotta őt a halálból. És ezért a feltámadás az a tény, amely igazolja Jézus Krisztus küldetését, Jézus tanítását, egész életét, halálát, mindent elsöprő elővel, mindent megsemmisítve a feltámadás tényével igazolja Isten, hogy ő volt az, akit szabadítóul küldött. És ebből következik, hogy a feltámadás ténye nem csak Jézus Krisztust, az Isten fiát igazolja, de a tanítványok számára is feladatot jelent. Az angyal szava hirdeti. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, és meglátjátok őt, amint megmondta nektek. A reformátor Luther kommentárjában arra mutat rá, hogy Jézusnak itt ezen a ponton a tanítványokra bizony kemény ítéletet kellene mondania. Hitehagyónak, árulónak, semmire kellőnek kellett volna neveznie ezeket a tanítványokat, akik teljesen leszerepeltek, és akik jobb, ha nem is kerülnek ezután a szem elé. És íme ehelyett Jézus azt üzeni a tanítványoknak, hogy előttük megy Galileába, azért, hogy ott újra találkozzon velük. Luther így fogalmaz. Az az üzenet, amit az asszonyok által küld nekik Jézus, a tiszta kegyelem, a tiszta irgalom szava, amint azt később az apostolok mélyen át is élték, és amit mi is átélünk, amikor tapasztaljuk, hogy miközben a bűnök bemocskolnak bennünket, Jézus mégis ennek ellenére szóba áll velünk, ennek ellenére a kegyelmét kínálja nekünk. A feltámadás tehát így visszamenőleg is igazolta Jézust, és ugyanakkor lehetővé tette, hogy ezáltal minden kudarcot, árulást, nyomorúságot eltörölve valami új kezdődjön el a tanítványok életében. Valami új kezdődhessen el a mi életünkben is, a feltámadott Jézus által. mert a feltámadás az új kezdet lehetősége. A feltámadás a tiszta kegyelem és az irgalom, ami a megnyomorodott, lelkiismeret furdalástól terhelt, szégyenkező, remegő tanítványok szívébe hihetetlen felszabadulást, hihetetlen szabadságot hozott. Amikor a tanítványok a legmélyebben vannak, Jézus akkor gyógyító találkozásra hívja őket. Előttetek megyek, és majd megláttok engem Galileába. Feltámadás, az új kezdet erői így formálják át a tanítványokat, így formálhatják át a mi életünket is, ha megnyitjuk előtte a szívünket. Mert a feltámadásnak hatása van a mi életünkre is. Ha életünket a feltámadott Jézushoz kapcsoljuk, ennek óriási jelentősége, hatása van a jelenünkre, a jövőnkre nézve. A vasárnap a hét első napja, amelyen Jézus feltámadt, és azért különleges, mert nem csupán a hétnek a kezdetét jelenti ez a nap, hanem kezdete mindannak, amit a Biblia úgy nevez, új ég és új föld. Jézus feltámadása nem csak annyi, hogy az Atya igazolta a fiát, és ezzel a történetnek vége. Sőt, a feltámadás az Isten szabadító, megváltó cselekedeteinek bizonyos értelemben a kezdetét jelenti. Ezért mondja Pál apostol a feltámadásról, hogy az első zsenge. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Olvassuk a korintusi levélben. És tudjuk, a zsenge nem más, mint a földből először kihajtó, kibújó hajtás, amit majd követ a többi. Ilyen a feltámadott Jézusban az új kezdet. Ő az első zsenge, aki feltámadott, és akit majd mi is vele együtt követhetünk. Egyénileg is, és az egész világ történetében igaz, amire ez az egyszerű mondat rámutat, feltámadott nincsen itt, az minden megújulásnak, minden gyógyulásnak a kezdete. Ha valaki egy élet Jézus Krisztussal, övé mindez. És az ígéret szerint részese lett ennek az új és eljövendő világnak, az új teremtésnek. A feltámadás az új kezdet horizontja tehát az egész világ újjáteremtésének, amelynek a magja, lelki valósága, a Szentlélek által már most bennünk él. Pál apostol ezért figyelmeztet bennünket. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vagyis ha nekünk a Jézusban való hitünk csak a jelenre vonatkozik, ha a legfontosabb kérdéseink csak arra vonatkoznak, hogy itt a földi életben milyen áldásokat kapunk, milyen segítséget kapunk az Istentől, akkor ez egy nagyon nyomorúságos hit csupán. Akkor ugyanis csalódni fogunk, mert a Jézusban kapott új kezdet sok-sok áldást jelent már most, de jelenti azt is, hogy még próbatételek is várnak lánk. De a feltámadás kitárja előttünk a horizontot. Rádöbbent arra, hogy nem csak ez a földi életünk van. Az Isten nekünk többet készített, nagyobbat készített, az egész örökké valóságot készítette el. Mivel pedig tudjuk, hogy Isten az egész világot egykor újjáteremti, és már most ennek az új teremtésnek a zsengéi, kezdetei lehetünk, annak áldásaiból már most ízelítőt kaphatunk, ezért mi reménnyel, hittel tekintünk előre. Adja Isten, hogy a feltámadás örömüzenete így újítsa meg a mi szívünket, életünket, újítsa meg mindennapi életünket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Válaszoljunk az Isten ígére, imádkozzunk.